Szeretnék egy pár szót megosztani a kedves hallgatósággal, hogy kik voltak az elmúlt fél évszázad nagy gondolkodói, akik tulajdonképpen befolyásolták az értelmiség vagy a gondolkodó részét az emberiségnek, abban, hogy milyen irányban is kellene változtatni részben a társadalma, részben a gazdaságon. Ez lesz mai témánk tárgya, hogy kiválasztottam egy érdekes közelmúltban megjelent könyvet és annak szerzőjét, aki rendkívüli hatású volt a világra, de itt Magyarországon viszonylag keveset tudunk róla. A megjelent könyv a közelmúltban Ernst Friedrich Schumacher könyve, A kicsi szép. Ez a fogalom közgazdász körökben, meg angol nyelven beszélők körében jól ismert. Small is beautiful. Ez egy ilyen szinte már szárnyos szóvá vált szó összetétel, amit mindenki használ, hogy a kicsi szép. Ez a gondolatkör, hogy a kicsi gazdasági szempontból is kívánatos, helyes és szép, szembe megy egy kicsit a hivatalos közgazdasági gondolkodással, amelynek már évszázadok óta a centralizáció és a koncentráció volt a fő mozgató rugója, minél nagyobb gazdasági egységeket létrehozni, minél több pénzt birtokolni, minél nagyobb vállalkozásokba kezdeni, és nem kell részleteznem, hogy a mai világban a nagy multinacionális vállalatok micsoda befolyással bírnak. Már említettem a kedves hallgatóknak egy más alkalommal, hogy a világ 100 legnagyobb gazdasági egységek közül 51 vállalat, tehát nem állam, egységnek tekintettünk egy államot vagy egy óriás vállalatot. Hát kérem szépen, a váltók többségben vannak. Azt lehet mondani, a világ legnagyobb gazdasági teljesítményre képes egység az nem egy állam, pontosabban nem mind a 100 állam, hanem ebből a 100 egységből 51 multinacionális óriás vállalat. Vagyis a világ tendencia az, hogy a nagy a szép, mennél nagyobb, annál szebb, annál nagyobb befolyást tud gyakorolni a környezetére. Tudjuk, és mindnyájan találkoztunk azzal a problémával, hogy aki ilyen nagy cég, az a monopolista helyzetben van, és ezzel befolyásolni tudja a környezetét, a fogyasztóit, az árakat, meghatározza az árakat, és ezzel adott esetben kisebb erőfeszítéssel és nagyobb eredményt tud elérni. Tehát a nagyság az monopóliumhoz vezet, a monopólium pedig tulajdonképpen az emberek szegényebb tételéhez, hiszen a versenyben, ha igazán lenne verseny, sok kicsi vagy közepes cég versenyezne, akkor azok az árakat leszorítanák, mert nyilván az maradna a piacon, aki egy kicsit olcsóban tudná ugyanazt a dolgot előállítani, produkálni. De hát a monopóliumok versenykorlátozó hatásúak. Schumacher részben emiatt, de nem csak emiatt volt a kicsi pártolója. A kicsi cégek, kisvállalkozások, emberméretű gazdasági egységek és az emberhez közel álló termelés nem elidegenedett nagyüzemi szallagmunkának a híve. Talán sokan látták Chaplinnek a filmjét, a modern időket, amikor a szalag mellett egy ember mindig ugyanazt egy rutin mozdulatot teszi, híres közgazdasági fogalom, a taylorizmus, ami pontosan ezen alapul a mennél inkább szakosodott munkavégző tökéletesen csinálja azt a munkafázist, amit rábíznak. De hát ez olyan messze áll az alkotó munkától, mint Makó Jeruzsálemtől. Nem élvezett, hanem csak robot. Nem is csoda, hogy ez ellen annak idején a szocialisztikus, kommunisztikus eszmék bajnokai fellázadtak, és fellázították a tömeget, de teljesen érthetően. Hiszen kényszer volt egykor a munka, elembertelenítette az embereket a munka. Na, más kérdés, hogy aztán mit hozott a kommunizmus. Ezt nem akarom ebbe most beleszőni, hiszen nem ez a mostani beszélgetésünk tárgya, de egy külön beszélgetésben szívesen kitérnék rá. Az a lényeg, hogy a kapitalizmusban is éppen elég sok elidegenedést és frusztrációt, keserűséget okozott az embereknek a kényszerű munka. Talán túlságosan is igazzá vált a bibliai mondás, hogy arcod verítékével keresd kenyeredet. Azért az ember tudja, hogy igazából a Biblia szerint alkotó munkára, teremtő munkára született. Ugye azt a feladatot kaptuk, hogy gondozzuk és őrizzük a földet, és teremtsük meg benne a megélhetés feltételeit, és sokasítsuk be a földet. Ez egyáltalán azt jelenti, hogy valamifajta szalagmunkával, vagy valamifajta robot jellegű munkával kell dolgozni. Kicsit Isten munkatársai lehetünk, hogyha alkotunk, hiszen Isten is alkotó, és az ember, ha az ő képére és hasonlatosságára teremtett lényként valamit csinál, akkor lehet egy kicsit, kicsiben alkotó, teremtő valaki. És ez már mindjárt értelmet ad földi életének. Nagyon sokan mondják is azt, hogy amikor nincs munkájuk, vagy elveszítik a munkájukat, akkor az életük értelmét veszítik el. Nagyon sok ember küzd, nekem is ismerős a probléma, amikor az ember megöregszik, és nyugdíjba vonul, és hirtelen vége szakad annak a munkával teli élet időszaknak, amikor rendszeresen kellett volna menni, szittuk, nehézséget jelentett sokszor, de amikor megszűnik, akkor hirtelen üressé válnak a hétköznapok. Meg lehet persze ezt tölteni, ha az ember tudatosan készül, különösen értelmes dolgokkal, és az ember tudja, hogy az első naptól az utolsóig életében mindig feladata van. Ezt nem csak kizárólag a úgynevezett munkaerőpiacon vállalt tevékenységével teljesítheti, hanem különösen a családban, az időskorban. Mindnyájunk előtt felcsendülhetnek Páger Antalnak a kedves dallamai, hogy nézd öregem, jó lesz a pihenés, jól fog majd esni a semmittevés, térdeden üldögél, majd két kis unokát nyúzzák a vén nagypapát.
Hadd búcsúzzam el most tőled szépen, régi gépem, vén barát. Egymás mellett szép időt leéltünk, együtt vívtunk sok csatát. Lásd, engem utolért a nyugdíjaztatás, a búcsú napja épp ma van. A magam fajta vénlegényhez nem való a könny, hát így vigasztalom magam. Nézd, öregem, rád fér a pihenés, jól esik majd a semmit tevés. Barkácsolsz délig és ebéd után, kiülsz egy padra, vagy sétálsz Budán. Térdeden ül majd két kis unokád, nyúzzák a vén nagypapát. Ne búsulj, öregem, akad dolgod elég, igazán most fogsz csak élni még.
Igen, ne búsulj, öregem, nem lesz dolgod kevés, igazán most kezdesz élni még, mert akkor élsz a családodnak. Vagy éppen a kezdeti korokra visszautalva, amikor az ember kicsi gyermek, milyen nagyszerű, hogyha a családjának egyes tagjai, főleg elsősorban természetesen az asszonyok, de nem kizárólagosan, otthon maradhatnak vele, és megélhetik azt a közvetlen kapcsolatot, hogy a világ felfedezése, mint kisgyermek számára olyan fontos, a legkedvesebb hozzátartozó segítségével történik, és ez egy nagyon fontos feladat. Ebből azt akartam tehát kihozni, hogy az ember élete nem csak a munkából áll, de azt az életszakaszt, amiatt a kenyeret keresnünk kell, azt nagyon jó lenne olyan munkával csinálni, olyan munkával teljesíteni, amelyben örömünket is leljük. Nos, miért volt ez a hosszú, bevezető szöveg? Fritz Schumacher, úgy hívták, hogy Fritz a barátai, Fritz Schumacher munkásságához. Azért, mert az ő munkája pontosan a munka humanizálásáról, a gazdaság humanizálásáról szól, az emberléptékű gazdaságra, az emberléptékű, emberméretű vállalkozások fontosságáról, szerepéről a világban. Nem áll egyedül ezzel a nézetével, hiszen ezt a könyvét, a Kicsi szépet, a Small is Beautiful, 1973-ban jelentette meg, mellesleg, és itt mondom most, hogy nem véletlenül választottam ezt a szemét a mai beszélgetés tárgyául, illetve az élete történetét, meg munkásságának a jelentőségét, mert ezt a könyvet a Times magazin a legbefolyásosabb 100 könyv közé sorolta be, tehát amely a világra hatást gyakorolt. Hát azért az nem semmi, ugye? Tehát ez egy rendkívül nagy hatású, átütő erejű gondolatokat tartalmazó könyv volt. De, ahogy mondom, nem előzmények nélküli, hiszen Röpke, egy svájci filozófus, közgazdász, gondolkodó, szintén egy nagyon szép gondolatkörben ugyanezt a témát dolgozta fel, ez meg is jelent valamikor 2000-ben egy fordításban, Horváth Tamás szerkesztésében és fordításában, egy igen kiváló, kiemelkedő katolikus úriember, Horváth Tamás, és ő foglalkozott nagy előszeretettel, és emberséges társadalom, emberséges gazdaság címmel foglalta keretbe Röpke gondolatait az Aula kiadó kiadásában. Jelent meg ezt talán még az antikváriumokban meg lehet találni, mindenkinek melegen ajánlom ezt a könyvet is. És látni fogják, hogy az 1940-es években tevékenykedett Röpke pontosan ugyanilyen gondolatokat mond el, mélyen a keresztény gondolatkör alapján álló gondolatokat. Ő protestáns keresztény volt, de nagyon közel állt, teljesen ökumenikusan állt ehhez a vallási kérdéshez. Egyrésztről, másrésztről a gondolatait azt hiszem, hogy mindnyájan 100%-ig oszthatjuk, az emberséges gazdaság kifejezést milyen jó lenne ma is, ha megélhetnénk. Hiszen azt hiszem, mindnyájan látjuk a mai világban Schumachernek és Röpkének is az igazságát, hogy a nem emberséges társadalom szétveri, tönkreteszi az egész társadalmat, a családokat benne, az emberek életét megkeseríti. Egyiket azért, mert sehogy nem tud munkát találni, én nagyon sokat járok vidékre, és ott látom, hogy mennyire nincs munka lehetőség, és az emberek kétségben vannak esve azon, hogy nem találnak munkát, pedig keresnek. Aztán azt is lehet látni, hogy le is szoknak róla, és akkor már nagyon sokan csak a kocsmát töltik meg, és egyszerűen a társadalomra ennek katasztrofális hatása, hiszen a családok ezt nagyon megszenvedik, és nehéz már valaki több évtizedes semmit tevés után újra visszavezetni a munkavilágába, majd, hogy nem azt mondom, hogy szinte lehetetlen. Tehát ez egy óriási kár, ha az ember nem talál munkát, de az sem sokkal jobb, amit a többnyire fiatalabb korosztálynál láthatunk, hogy valakit, akit beszippant egy nagy vállalat, egy nagy cég mai világban, felvesz, boldogan örül neki mindenki, hogy munkát kapott, és utána megszűnik a magánélete, reggeltől estig dolgozik, hétvégére, tréningekre terelik be, és bár fizetést esetleg mondjuk szépen kap, de szabadidőt nem, és akkor az ember elgondolkodik, hogy miért is élek, azért élek, hogy dolgozzam, nem azért dolgozom, hogy éljek. Tehát távol álljon tőlem, hogy a ilyen szocialisztikus eszméknek a reklámozója legyek, de van ám abban valami, amit a dalocska tartalmaz, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenni és 8 óra szórakozás.
A munkának vége, kijössz a gyárból egy vodkától, erős vagy és bátor, egy részeg fazon a kezed után nyúl, nem tudod miért, jól belerúg, nem, mert elfogyott a türelmed már, pedig szabad a csók, szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
A kocsmában ott van a nagy élet.
Hát ha nem is pontosan ezekben az arányokban az embernek a munkája mellett pihenésre és kikapcsolódásra, örömszerző tevékenységre is szüksége van, főleg azért, hogy regenerálódjék, ha már mindenáron közgazdászként közelítem meg a dolgot, akkor azért, hogy a humán tőkéjét helyre tudja állítani, karba tudja tartani, hogy a innovatív képességét a kikapcsolódás során szerzett élményekkel elősegítse, tehát magyarán mondva a kikapcsolódás az használ lett a munkának. Hát természetesen nem egy olyan munkának, hogy rutin munkát kell csinálni, és mindig ugyanazt a gombot kell nyomogatni. De a mai világban egyre több az olyan munka, amely kezdeményezőkészséget, iniciatívát vár az emberektől, és ahhoz pedig pontosan ez a szellemi frissesség kell, amelyet kikapcsolódás nélkül a társtudományok magába szívása nélkül, a művészetek feldolgozása nélkül nagyon nehéz elképzelni, hogy az emberekbe kialakuljon. Nos, ezek a képességek akkor is fontosak lesznek, amikor már a munkaszakasz befejeztet. Tehát nem szabad ilyen értelemben is szakaszolni az életet, hogy van a gyerekkoromban nincs semmi munka, aztán jön a csak a munka, és utána megjön a semmi munka, mert ez nem jó, ahogy a régi időben, a régi paraszti világban a kisgyerekek is már belekapcsolódtak a maguk szintjén a munkába, és libapásztorkodtak, és teregették azt a kis birkát, vagy enni adtak a csirkéknek. Tehát tulajdonképpen már beleszoktak abba, hogy munka van, és ahogy a munkás időkben is voltak csúcsidőszakok, ugye egy kös, egy paraszti munkánál, amikor nagyon nem jutott idő semmire, de utána azokat mindig megszakították, hiszen évezredes bölcsesség, ez éppen most olvastam Demokritosztól, hogy a ünnepek nélküli élet olyan, mint a hosszú út vendégfogadók nélkül. Tehát tulajdonképpen meg kell állni, és ezt a régi idők társadalma mindig meg is adta, legyen az arató ünnep, ez legyen az szüreti bál, legyen az a karácsonyi ünnepkörben az egymáshoz járás, a farsangi bálok, tehát mindig megvolt az ideje, és a hát, hogy így mondjam, a ritmusa is a kikapcsolódásnak. Ezt nem szabad a ma emberétől elvenni, és nem lehet a mai embereknek is két hét szabadság alatt helyrehozni mindent, amit a 53 további hét, 51 hetében, amire nem jutott idő, erre ez kevés. No, tehát egy emberi munka és egy emberi életmód az, amit Schumacher is fontosnak tartott. Na, de beszélünk egy kicsit magáról, a személyről. Ki is volt ez a Schumacher? Németországban született, tanárember gyermekeként, és közgazdaságtant kezdett tanulni Oxfordban, és Amerikában végezte el a tanulmányait, aztán megszerezve a diplomát, hazajött, és különböző helyeken dolgozott. A mezőgazdasági vállalkozásban, a médiában is, tehát egy csomó helyen, ahol a gazdasági ismereteit kamatoztatni tudta. Fontos ebből, amit aláhúzok, hogy a mezőgazdaságban is dolgozott. Ezt mindjárt közel hozta hozzá azokat a gondolatokat, amit az előbb említettem, hogy milyen is az a munka, amikor az ember egy kicsit az Istennel együttműködik, és a természettől függ is, és annak a kegyétől függ aztán, hogy milyen lesz az ő munkának az eredménye. Hát ezt most mondjam a ma emberének, 2014-ben láthatjuk, hogy a mezőgazdaság milyen mértékben kiszolgáltatott az időjárásnak, ami tavaly nem száradt ki, az az idén elrohadt, úgyhogy elképesztő, hogy milyen ingadozások vannak például a szőlő árában és a szőlő minőségében is természetesen. Tehát az ember nagyon-nagyon függ a természettől, ez egy kicsit alázatra is neveli a mezőgazdaságban tevékenykedő embert. Azonban ugye ez a 30-as évek második fele volt, mikor már ő aktív kezdett lenni, aktív tevékenységet folytatott, és akkor Németországban már a nácizmus került hatalomra, amivel ő nem értett egyet. Egy érdekes kis családi mozzanat, hogy a húga Heisenbergnek, a híres német fizikusnak és atomtudósnak a felesége volt. Tehát, hogy így mondjam, a legmagasabb értelmiségi körökben forgó emberről van szó, hiszen Heisenberget minden mai diák tanulja, hogy mi az a Heisenbergi relativitás elmélet, az, hogy a megvizsgált tárgyat, a megvizsgáló eszköz maga már befolyásolja, tehát a személy a folyamat közben már torzít, miközben vizsgál. Ez leegyszerűsítve, ez egy csodatos megállapítás a Heisenbergnek, akiről most csak egy kitérőképpen jegyzem meg, hogy hát ő Németországban maradt, és a német atomprogramnak a kutatója volt, amit természetesen nagyon sokan, sőt a korábbi legjobb barátja Bohr, aki mint zsidó ember el kellett meneküljön a nácizmus elől. A nácizmus nem volt tekintettel az agyban lévő hatalmas tudásra, a fai elmélet bűvöletében és kegyetlenségében, és ezt nem tudtam megérteni, hogy a barátja miért maradt ott. Nehéz is ezt megérteni, ha nem tudnánk valamitről, mert én nem állítom, hogy tudom, de olvastam róla, hogy Heisenberg az életét kockára téve tulajdonképpen lassította az atomprogram menetét, hogy a háború ideje a Hitler ne találja fel, mert ő a német nemzetének a dicsőségére, hogy a legmagasabb szintű fizikai tudást produkálja, német elme nagyobb dicsőségére, ez természetesen fontos volt neki, de látta, hogy itt most a rossz célt szolgálna, és ezért azt mondta, arra hívta fel a vezetés, és nevezetesen Hitler figyelmét, hogy ez olyan sok pénzbe kerülne, hogy annál célszerűbb az egyéb sikeresnek ígérkező csodafegyverek fejlesztése, tudjuk, hogy a FAU-2, mint csodafegyver a háború vége fele milyen nagy hatás volt, és hát végeredményben az összes interkontinentális rakéta valahonnan innen fejlődött ki. De lényeg mind az amerikai, mind az orosz egymással később szembeálló feleknél. Tehát azt azonban el tudjuk képzelni, ugye mindnyájan, hogy egy ilyen világban, mint amilyen az a náci világ volt, ahol a gyerekek a szüleiket jelentették fel, a legkisebb elszólás az ember fejébe kerülhetett volna, csak az utalás, vagy a ráutaló magatartás is. Tehát az valami hallatlan diplomáciai érzéket igényelt, hogy ott is maradjon, védje is az embereit, a tudományt is védje, de ugyanakkor lassítsa a folyamatokat úgy, hogy mire. Már komoly eredményekig eljutottak, hát addigra már eljutottak mások is, ugye, az Egyesült Államokban, és azok is próbálták az atombombát, csak úgy mellékesen jegyzem meg. Úgyhogy természetesen nem mindegy, hogy ki meg milyen célért, de valószínűleg ez semmilyen célért nem elfogadható. Úgyhogy nem láttunk talán még elég filmet a különböző veteránokról, a háborús veteránokról, akik nevezetesen kimondottan az atombombával kapcsolatosan, én sokat olvastam róla, meg láttam is, hogy milyen hatással volt tulajdonképpen magára, a pilótára, aki ezt csinálta. Tehát azt hiszem, ez egy nagy dolog volt, tehát mondom, egy ilyen nagy kaliberű, nagyon nagy tudású, magas erkölcsiségű ember környezetében forgott, de ő maga részéről nem maradt Németországban, ő nem bírta elviselni a nácizmust. Hát ugye azért valaki, aki Angliában és az új világban töltötte legfiatalabb tudós éveit, tudományos pályájának a kezdetét, abban oly mélyen beleivódik az a szabadságeszmény, amit ezek az angol száz országok oly fontosnak tartottak, legalábbis sok-sok évszázadon keresztül, hogy ezt ő maga részéről nem tudta azt a diktatórikussá vált rendszert elfogadni, nem tudta volna a keletebbre megy azt se elfogadni, mindesetre az irányt Angliába vette, csak hogy ahogy kitört a háború, ahogy ez lenni szokott, mint ellenséges elemet ilyen internáló táborba vitték. És ott egy farmon, milyen jó, hogy mezőgazdasági gyakorlata volt, egy farmon dolgozott, közben szabad idejében kidolgozott egy közgazdasági elméletet arra, hogy hogy is lehetne a világ pénzügyeit, amely akkor elég zilált állapotban voltak, nem csak a háború miatt, hanem már előtte az úgynevezett aranystandard bukása miatt, tehát nem tudták az országok a nemzetközi elszámolásokat mi szerint bonyolítani. Ő kidolgozott egy multilaterális clearing elgondolást. Tisztelt hallgatóim, elárulhatok egy titkot, hogy én is most hallottam először erről. Ez a multilaterális clearing nem Keynesnek a találmánya, nem tudtam, hogy Kész tulajdonképpen ezt idézőjelben mondom, kölcsön vette Schumachertől. Tudnék, tudomására jutott ennek a német fiatal közgazdásznak a tevékenysége, és elolvasta a tanulmányát, és teljesen elragadtatott lett tőle, és beépítette abba a white paperbe, amit az angol kormány számára ő készített, ő akkor a világ egyik leghíresebb közgazdásza volt, és amikor a háború ideje alatt Bretton Woodsban összegyűltek a világ vezető nagyhatalmak, francia, német, orosz, angol nagyhatalmak, hogy megálmodják, megtervezzék a jövő valuta rendszerét, ami a háború után majd működésbe lép, akkor az angol és az amerikai javaslat volt az asztalon, és ez volt az angol javaslat, ez a multilaterális clearing. A másik az az IMF létrehozása, és az annak alapján a konvertibilis valutákkal történő kereskedés volt. Hát természetesen az amerikai javaslat győzött, mert ugye hát több szempontból, de nyilván csak a meggyőzés miatt, hanem hát azért abban az időszakban egyedül Amerikának voltak meg a szükséges eszközei annak garantálására, hogy az általa javasolt rendszer működni fog, hiszen az a bizonyos javasolt rendszer az IMF feltőkésítésével az elsősorban az amerikai dollárt jelentette, és Amerikának annyi aranykészlete volt, hogy ő még azt is vállalta, hogy a jegybankok számára esetleg átváltja aranyra az amerikai dollárt. De ez már egy dolláron nyugvó rendszer lett, nem volt tehát szükség a aranyat is, meg a dollárt is kikelőrő multilaterális clearingre, ami egyébként nagyon okos gondolat volt, olyannyira okos gondolat volt, hogy Európa a maga részéről ezt fel is használta az 50-es években, az Európai Fizetési Unió létrehozásakor. Tehát a híres angol javaslat, ez tulajdonképpen német agyban fogant meg, és aztán ő ott is maradt Angliában, és tulajdonképpen ilyen értelemben brit polgárrá vált, a brit szénbányák tanácsadójaként tevékenykedett 20 éven keresztül, azoknak a szövetségének volt a tanácsadója, mély belátást szerzett, betekintést szerzett az úgynevezett fosszilis energia helyzetbe a világon, ugye? Tehát a szén, olaj, gáz, energia hordozóknak a kereskedelmébe, elhelyezkedésébe, hol vannak, milyen, mit lehet tudni a kutatási eredményekben, mennyi van. És ezt az ismertét nagy mértékben hasznosította további közgazdasági gondolkodásánál, mert rádöbbent arra, amit ma már mindnyájan tudunk, de messze nincs sem a közgazdasági elméletben benne, sem a gyakorlatban, ami még nagyobb baj, hogy a fosszilis energiahordozók mennyisége végsősoron véges. Talán, akik figyelemmel kísérik sorozatunkat, előző adásokban hallhattak arról, hogy a természeti tőke milyen véges, hogy a természeti tőke az tulajdonképpen az Isten ajándéka számunkra, mert emberi munkánkkal átalakítva magunknak jólétet teremthetünk, de azt nem tekinthetjük a jövedelem részének, hiszen az egy tőke elem, na most a tőkét nem lehet felélni. Hogy magyarázzam ezt nagyon egyszerűen el? Ha van nekünk egy házunk, amelybe szép modern berendezéseket beépítettünk, tudnivaló, hogy előbb-utóbb néhány év vagy évtized múlva azoknak a felújítása szükségessé válik. Nem lakhatunk le egy házat, hogy úgy mondjam, cincogtunk benne, és eléltük a jövedelmünket annélkül, hogy bármit is visszafordítottunk volna annak a háznak a rendbetartására, hiszen akkor felírjuk a tőkénket, és egy olyan lepusztult romhalmazba találjuk a végén magunkat, ahol mindent a legesleg elejéről kell kezdeni a természetnél, még ez sem adott, mert nem tudunk miről kezdeni, hogyha ezeket felírjuk, ezeket a jószágokat, javakat, akkor ezeknek egy része nem is pótolható. Egy része, mondjuk a fémek és egyéb más ilyen hulladékká váló dolgok, még vissza alakíthatók, ahogy mondani szoktuk, reciklálhatók, de a fosszilis tüzelőanyag nem ilyen. Az olyan, hogyha egyszer elégettem, akkor azt az energiát, ami benne van, azt munkára felhasználtam. Az anyag ugyan megmarad, de továbbiakban már munkavégzésre az alkalmas, nem tudja segíteni az embert a munkatevékenységében, márpedig minden emberi tevékenységhez energia kell. Schumacher erre döbbent rá, és arra hívta fel a figyelmet, hogy egészen másképp kellene viszonyulni a természethez. Ő mondta ki azt a szót, amit én ma már tanításaim során, tanítványaimnak mindig mondok, hogy a természet tőke. És nem csak arra kell gondolnunk, hogy a pénz a tőke, ami a bankunkban van, nem arra kell gondolnunk, hogy csak a gépek és a know-how, meg a szoftver, meg a hardware a tőke, amivel tudok termelni, hanem azok az anyagok és az az energia, amely mind ehhez a tevékenységhez szükséges. Én még hozzáteszem, és erre is utal Schumacher, hogy az emberiség maga is tőket, az ember minősége, amiről a bevezető szavakban is utaltam, hogy nem mindegy, hogy milyen állapotú az ember, a humán tőke tulajdonképpen kell, hogy tanult legyen, kell, hogy értelmes legyen, kipihent legyen, egészséges legyen. Ezt tudja csak, ha csak pusztán gazdasági szemmel nézni a dolgokat, és szolgálni az emberiség javát. Erre hívta fel figyelmet, és azt mutatta ki, hogy a túlzott koncentráció káros. Vegyünk egy példát, ha csak maradjunk az agráriumnál, hogyha azt vesszük, hogy egy nagy állattenyésztő telepen nagyon hatékonyan lehet állatokat egy istállóba tartani, igen ám, de mindenki tudja, hogy a tömény istállót rágya teljesen tönkretesz, kiégeti a földet. És ez egy határozott probléma, amikor néhány tehénkét tart valaki, akkor annak áldás, hogy annak van tehintrágya, és azzal nagyon jól lehet a növényeket megtrágyázni. Tehát az, ami kicsibe áldás, az nagy koncentrációba átok. És ugyanígy igaz ez a gazdaságra is. Ezért Schumacher azt javasolta, hogy minden erővel és minden eszközzel fejleszteni kell a kis és középvállalatokat, és abban az embereknek alkotó emberi létet biztosítani, amiben látják a munkájuknak eredményét is, nem csak egy részfázisnak a résztvevői. Az előbbiekben azt mondtam, hogy Schumachert azért is idézem, mert egy nagy befolyással van a világra, de azt is hozzá kell tegyem, hogy azért is idézem ma fel, mert egy érdekes életívet írt le a eszmei fejlődése vonalán is. Ateistaként indult, aztán amikor a brit kormány szolgálatában dolgozott, és nagyon sokat segített a háború utáni Anglia tervezési módszereinek a kialakításában, hogy hosszabb távra gondolkodó gazdaság egészében, nemzetgazdaság egészében, közösség egészében gondolkodó terveket készítsenek. Ő kapott ilyen lehetőséget, hogy kiutazzon a brit gyarmatok, volt gyarmatokra, és Burmában volt tanácsadó. Megismerkedett a buddhista nézetekkel, megismerkedett a hindu Gandhival, és azt mondta, hogy ez az ember, az emberiség egyik legnagyobb közgazdásza, az emberek közgazdásza, hiszen ugye, aki csak a Gandhi filmet látta, azt tudja, hogy Gandhi azt javasolta, hogy mindenki próbáljon meg otthon maga előállítani magának anyagot, ruhaanyagot gondolom, ne arra alapozzon, hogy mindent majd a brit importból valósít, mert nem tudja miből megvenni. A fejlődő országok elszegényedését szolgálja az, amikor a gyarmatosító nagyhatalmak elárasztják az áruikkal, és nem tudják az emberek már ezeket az árukat milyen megvenni, mert nem tudnak versenyezni velük az otthoni termeléssel. Azt javasolt, hogy közepes technológiákat vigyenek ezekbe az országokba, amelyek ugyan korszerűek, de munkaigényesek, tehát munkát adjanak az embereknek. Ez a két fogalom tehát, hogy a természet, mint tőke, és hogy erre vigyázni kell, és ezt óvni kell. A másik pedig az, hogy a közepes technológiával lehet a fejlett országokat segíteni, amelyek munkaalkalmat adnak az embereknek. És nem tönkreteszik ezeket a fejlődő országokat, hanem segítik a felzárkózásban. Ezek voltak a legfontosabb kutatási eredményei, amelyeket számtalan formában publikált. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mértékletes emberi magatartást, amelyet a buddhizmusból tanult, ezt Schumacher szintén nagyon erősen beépítette a gondolkodásába, de lassan-lassan eljutott az a gondolathoz a 60-as évek elejéig, és itt megint visszautolok arra, hogy én többször beszéltem már a kedves hallgatóknak is az egyház társadalmi tanításáról. Ezen belül kimondott a 23. János pápáról, most már Szent 23. János pápáról, aki a Mater et Magistra enciklikájában olyan gyönyörűen beszélt a természetről és az emberi munkáról, és oly sok konkrét javaslatot tett az emberi munka humanizálására, hogy én, mint közgazdász is leveszem előtt a kalapot, nem csak teológiai szempontból volt ez fontos, hanem közgazdasági szempontból is fontos mi volt, és ezt mondta Schumacher is, hogy néhány katolikus főpap nézete megdöbbentően igaz is, ezt mindenkinek mindenkinek tudnia kellene, és magáiba kellene tenni ezeket a gondolatokat. Itt ért össze a vallási fejlődése a tudományos fejlődésével, olyannyira, hogy végül katolizált. És az egykori ateistából, a buddhista nézetek hívéből egy mélyen hívő katolikus ember lett, aki nagy elmélyültséget tanulmányozta középkori misztikusokat, és csodálta a katolikus gondolkodás által elért, keresztény gondolkodás által elért magas szellemi színvonalat. Ez például szolgálhat mindnyájunk számára a mai világban. Azt hiszem, nem szabad örök gyereknek maradni a mai magyar és a mai világ társadalmának. Értve ezzel, hogy mindig azt hiszik, hogy velük kezdődött a világ, nézzünk egy évet végig, tanuljunk ezeknek az embereknek az életpályájából, akik oda eljutottak, amit mi már készen is megkaphatunk, hogy itt van számunkra egy olyan eszmerendszer, amelyet ha magunkévá teszünk és követünk, akkor emberi életet tudunk élni.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.